És újra itt vagyunk a Katarodóval, Haraszti Ádival, újabb két csoport zárult le, újra van két további továbbjutónk, az egyik, illetve kettő a másik csoportból. A D csoporttal kezdünk, amelyik délután zajlott le. Franciaország ugye már tudtuk, hogy továbbjut, viszont Ausztrália, Tunézia és Dánia óriási meccsben voltak. Ausztrália-Dánia volt az a mérkőzés, ahol mind a két csapatnak nagyon kellett a győzelem, nagyon kellett a pont, és végül ebből az lett, hogy Ausztrália továbbjutott. Én azt hiszem, hogy nem csak ennek a csoportnak, hanem talán az egész mezőnynek a legvégére soroltuk valahova Ausztráliát. Ez nem az a korosztály, ez nem az a generáció, nem játszottak jól a selejtezőkben, nem játszottak jól a felkészülés során, és nekik nincs igazából esélyük a továbbításra. Hogy lett mégis ugyanannyi pontjuk, mint a franciáknak?
De ez valami egészen elképesztő. De nyilván dicsérni kell, nem tudom, biztos a csapatszellemet, meg azt, figyelj, működött a taktikájuk, ezt is elmondhatjuk. Tehát az valami egészen elképesztő, azt számolgattam, hogy a három meccsen sikerült átlagban éppen fél feletti XG-t produkálnia az ausztrál válogatottnak, és nem is volt nagyon olyan meccsük, ahol egyáltalán itt azt hiszem talán 0-61 volt a legtöbb, de mindjárt megmondom, hogyha megtalálom a jegyzetemet, amiben ezt összeírtam magamnak szépen, azt mondja, hogy 0-61 volt igen a legnagyobb XG-je az ausztrál csapatnak itt a három mérkőzés bármelyikén. Tehát valami egészen elképesztő, hogy ez is. Tehát mondjuk persze nyilván ugye fél felett már ugye felfelé kerekítünk, tehát végül is akkor ebből megvan az a gólmennyiség, amire pont szüksége volt az ausztrál válogatottnak, hogy megcsinálja ezt a továbbjutást. Valahol szürreális, de közben meg sokat beszéltünk azért itt arról, már nagyobb csapatok kapcsán is, hogyha azon gondolkozunk, hogy akár Didier Deschamps, akár Gareth Southgate, akár Fernando Santos miért választja alapvetően ugye a defenzívebb taktikát sokszor, ahelyett, hogy tényleg próbálna megalapozni a saját játékos a keretének a valódi erősségeire, akkor azt látjuk, hogy vagy az lehet ugye a valódi indok, hogy egy tornán általában ez a fajta taktika tud hatékonyabban működni. És az ausztráloknak meg nem volt más választásuk, tehát itt nem kellett nagyon töprengeni azon, hogy milyen taktikához folyamodjanak ezen a világbajnokságon. Beletették a szükséges melót, ezt is hozzá kell tenni, meg azt is, hogy azért természetesen az ellenfelek is valahol csalódást okoztak.
Hát azt hiszem, hogy a mázli az egy megkerülhetetlen faktor az ausztrál válogatott esetében, de nem lehet 30-szor egymás után mázli egy csapatnak, háromszor lehet, ez a mai, ez is mázli volt, mert a tervük tényleg világos volt.
Persze, persze, de elég volt kettő igazából, két mázli, és érted, miért ne jött egymás után kétszer össze a mázli az embernek, és még csak nem is kellett olyan hatalmas mázli egyébként, mert az meg a másik, hogy azért a dánok sem érdemeltek majd győzelmet, de még az is lehet, hogy pontot sem ezzel ellen az ausztrál válogatott ellen, és akkor ezt is mindenféleképpen azért meg kell jegyezni ezzel a történettel kapcsolatban. De összességében, és akkor, hogy elpufogtassak egy ordas nagy közhelyet, akkor itt ezzel a szerencsével kapcsolatban, ugye szokták mondani, hogy annak van, aki megdolgozik érte, és ezt mondjuk az ausztráloktól azért nem lehet elvitatni, hogy ne dolgoztak volna meg érte.
A VB előtt nyilván sötét lóként, meg az Európa-bajnokság bronzérmeseként sokat vártunk Dániától, viszont pont a gyengé ütköztek ki ennek a csapatnak, nem? Tehát a csatárok voltak talán a mai meccsen is a legnagyobb negatív pont, hogy így fogalmazzak, tehát sem Cornéliusban, sem Dolbergben semmi. Nem jött elő, és pont amikor ugye ilyen játék kell, tehát a csatároknak sokkal nagyobb szerepük van egy ilyen mélyen ülő csapat ellen, hát akkor ez nagyon látványos valahol, és erre tényleg Hjulmand sem tudott mit húzni.
Igen, de a dánok se lettek nagyon büszkék a saját teljesítményükre, tehát azért tényleg nem nagyon volt olyan helyzetük, amikor azt mondtad, hogy óriási bravúr kellett ahhoz, hogy ebből ne szülessen dángol igazából ezen a mérkőzésen sem. Tehát meg egyébként is, hát, hogyha megnézed az egész VB-n a dán csapatnak a játékát, akkor azért az alapján értük se fog nagyon sírni ott majd a kieséses szakaszban, az ausztrálokat meg lehet, hogy rögtön elfelejthetjük a következő kört követően.
Na, erről is mindjárt beszélünk. A csoport másik mérkőzésén a 6 pontos Franciaország az 1 pontos Tunézia ellen játszott. Azért azt hiszem, hogy nem szabad elfelejteni a kiindulási helyzetet. Franciaország már tovább jutott, és Deschamps pályára küldött egy olyan kezdőcsapatot, ami már-már talán pofátlannak is hathatott. Kamavinga például balhátvédet játszott ezen a mérkőzésen, de látva mondjuk például az angolok tegnapi mérkőzését, illetve a kapitány elképzeléseit, lehet vele vitatkozni, de mindenképpen meg lehet érteni azt, hogy miért csinálta ezt.
Abszolút, meg hogy mondjam, tehát Mondhatjuk azt is részben, hogy pofátlanság, de részben meg azt is, hogy ott vannak azért még további játékosok ebben a keretben, akik szintén megérdemlik azt mondjuk, hogy legalább akkor egy ilyen mérkőzésen pályára lépjenek a világbajnokságon. És Kamavinga esete meg a legérdekesebb ezzel kapcsolatban. Egyrészt azért is, mert akár ő is megérdemelni azt is, hogy a saját posztján pályára lépjen ebben a francia válogatottban. De közben meg azt is látnunk kell, hogy ugye Lucas Hernándeznek a kiesésével, ugye ott van Theo Hernández, és senki más erre a posztra. Mi van, hogyha Theo Hernándezzel történik valami, kisárgázza magát, megsérül, akármi itt a következő mérkőzéseken, akkor egyszer csak Kamavingának be kell majd szállnia. A mai mérkőzés alapján ugye nem biztos, hogy ez egy nagyon kellemes szituáció lenne a francia válogatott számára, de legalább akkor már, hogyha esetleg erre valóban sorra kerül, akkor nem az lesz az első alkalom, hogy neki a francia válogatottban ezen a poszton kellett játszani. Úgyhogy ebből a szempontból is volt azért szerepe ennek a mérkőzésnek. Meg azért nem baj, hogy mondjuk nem tudom, Jordan Vertut vagy Matteo Guendouzit is láthattuk, ezen a világbajnokságon visszasírni őket sem fogja azért sok mindenki szerintem, pláne ez alapján, a mérkőzés alapján.
Hát ez a kérdés számomra, hogy ez tűzben tartás volt, vagy pedig játék lehetőség adása is egyben, mert az angoloknál a tegnapi meccsükön ugye nem forgatott ennyit Southgate, mint amennyit Deschamps, de ott is arról volt szó, hogy talán Foden jobb, hogyha játékban van, Jordan Henderson jobb, hogyha ott van a csapat környékén, és pihentetés mellett tűzben tartásról is van szó, akkor a franciáknál is ez volt az elsődleges?
Is, meg valahol ennek is, mint meg lenne a hagyománya azért a franciáknál, akár itt a 98-as VB-re, vagy a 2000-es EB-re, gondolunk, ott is láttuk Bernard Lamát védeni az utolsó csoportmérkőzésen. Szóval szokott velük ilyen előfordulni, hogy simán hozzák az első meccseiket a csoportkörben, és akkor már nem kell aggódni a harmadik miatt, és tényleg nem baj az, hogyha többiek is igen, kicsit tűzben is vannak tartva, kicsit, hogy mondjam, önmagában nyilván az is nagy dolog egy játékosnak, hogy ott van egy világbajnokságon, pláne, hogyha még pályára lép, az még extra emlék, és meg is érdemlik tényleg, tehát, hogy ott vannak egy ilyen eseményen, nem azért vannak csak ott, mert francia az útlevelük, hanem azért, mert ha a szükség úgy hoz, akkor tényleg komolyan számolna is velük a szövetségi kapitány.
Ha már francia útlevelek, Tunézia is elég sokáig ott volt a versenyben. Furcsa volt az utolsó néhány perc esemény sora, mert ugye Franciaország lőtt egy gólt, aztán aki itt kikapcsolta a tévét, mert egyértelműnek tűnt, hogy született egy gól, az azt gondolhatta, hogy vége a történetnek, de azért nekik attól függetlenül is azt hiszem, hogy ezt a gólt ezt visszavonták, és kiestek. Fontos volt a győzelem, mármint Tunéziának. Tehát így azért valahol jó szájízzel mehetnek haza.
Hát már csak a francia útlevelek miatt is, meg hát nyilván itt a két országnak a kapcsolatát, ezt nem lehet elvitatni ebben a párharcban. Arról a helyzetről is érdemes egyébként szerintem beszélgetni, mert ritkán látunk ilyet, meg volt a franciáknak ugye ezzel kapcsolatban a sztoriuk a Mbappé okán, ugye a Nemzetek Ligája döntőjében is. És legalább gyanús volt az első pillanattól kezdve egyébként, amikor láttam az első lassítások, most akkor ez hogy a fenébe is volt, hogy honnan jött az a beadás, meg miért. És ugye most többekkel beszélgettem már én is erről, meg itt a Twitteren is nagy vita folyt arról, hogy akkor most hogy is kell értelmezni ezt az egészet, és ezért hiányzik azt tényleg, hogy ugye nem tudjuk meg, hogy mi volt akkor a gondolatmenet a játékvezetőnél, meg a Varszobában. De ugye valóban nem beszélhetünk arról, hogy oda akarta volna fejelni a tunéziaiak védője, akkor amikor egyébként éppen elesett a kapu előtt, Griezmann meg lesről jött vissza, úgyhogy ez kb. Ugye olyan szituáció tényleg, mint hogyha kapufáról pattant volna vissza a labda, úgyhogy ezért lett végül is ez elméletileg lesz, hogyha minden igaz, de majd remélem, hogy Pierluigi Collina ezt megerősíti valamikor a napokban.
Hát ugye pont a Nemzetek Ligájában történt eset miatt pontosítottak egy kicsit a szabályon. Tehát, hogyha nagyon egyértelmű a dolog, csak akkor legyen labda megjátszására irányuló a szituáció. Úgyhogy
a szándék az nyilván az lett, hogy megjátsz a labdát, de messze nem az, hogy oda küldje, és a másik az, hogy ugye, hogyha nincs ott Griezmann, nem odaérkezik a beadás, nem igyekszik oda annyira valószínűleg a védő sem. Érdekes dolog, de alapvetően azt gondolom, hogy tényleg, hogyha most szigorúan a játék szellemiségéről, meg a leszabály szellemiségéről beszélünk, akkor ez alapvetően engem nem zavar, sőt, hogy ezt a döntést hozták végül is. Az volt egy érdekes egyébként, hogy amit a közvetítésben is elhangzott, hogy most akkor a VAR az minek tesz jót, vagy minek nem. És hogyha itt futballromantikáról beszélünk, azért én mindig elgondolkozom ezen, hogy ez miféle romantika. Ez az a féle romantika akkor, amikor nem tudom, valaki a párkapcsolatában veri a feleségét, és akkor ez maradjon a családon belül. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy ha szabály ez, akkor igen, hogyha megvannak az eszközeink arra, hogy ezt milliméter pontosan betartsuk, akkor tartsuk már be, és ne örüljünk annak, hogy megúszhatunk egy lesgólt. Még akkor is, hogyha nyilván most ez tényleg nem furcsa szituáció, meg szokatlan, meg nem hétköznapi, de mondom, nekem nincs a bajom ezzel, hogy ezt visszafújták.
De van legalább kiindulási alapunk a folytatásra, lesz mint vitázni a továbbiakban is. ami vitán felüláll, hogy Franciaország 6 pontos és első, Ausztrália 6 pontos és második. Ugye nagyon-nagyon sok góllal kellett volna nyerniük az ausztráloknak, hogy itt csoport elsők legyenek végül. Tunézia 4 ponttal a harmadik, és Dánia 1 ponttal, és mondhatjuk, hogy dicstelenül búcsúzott ettől a világbajnokságtól. A D csoport után este játszott a C csoport, és itt elképesztő sok forgatókönyv volt a kalapban. Lengyelország-Argentína 0-2, Csesznyi megint büntetőt védett, három meccsen három kimaradt büntető a lengyelek meccsein, ugye először Lewandowski hagyott ki egyet, aztán a második kettőn Csesznyi egyet-egyet védett, de még ez is borzasztó kevés volt, mert ezek a lengyelek úgy jutottak tovább ebből a csoportból, hogy azt hiszem ez nem néz ki jól a folytatásra.
Náluk is nézegettem azért itt akkor, hogy néztek ki az XG-k a korábbi mérkőzésen, annyira nem biztos a helyzet, mint az ausztráloknál, de azért az ő esetükben is beszédes. De nem kell itt nyilván semmit sem számolgatni, aki látta a lengyelek meccseit, azért nem mondja azt, hogy mennyivel jobb, hogy ők jutottak tovább, és nem Mexikó, vagy nem tudom, mennyivel lett volna rosszabb az, hogyha Mexikó jut tovább, sőt, mennyivel lett volna rosszabb az, hogyha Szaúd-Arábia jut tovább ebből a csoportból, mert ez alapján akár még ők is megérdemelhették volna, és akkor az legalább egy komoly sztori. Ez a lengyel válogatott nagy csalódás abból a szempontból, hogy milyen játékos anyaggal dolgozhat Miknyavics. Nyilván nem világsztárokról beszélünk, meg nem olyan, mint ami nyilván az urugvájaknál is ki voltunk azon, hogy mit produkáltak eddig a csoportkörben, és hogy miért így kell játszania ennek a csapatnak. A lengyel válogatottnál egy fokkal kevésbé beszélhetünk nyilván erről, de itt sem indokolt, amikor van egy Lewandowski, van egy Zielinskid, Zalewski nem is játszott, érted megint. Akkor azért nagyon nehezen tudom hová tenni ezt az egészet, és valahol sajnálom, de hát megvan az eredménye, akkor megint csak, hogy miért játszik valaki ilyen taktikával egy világbajnokságon, azért, mert ez tud célra vezető lenni.
Egy célra vezető volt. Argentínának az első fél ideje nem volt annyira célra vezető, legalábbis úgy tűnt, de megint behúzták ezt a mérkőzést, és azért kaptak egy relatíve könnyebb sorsolást. Tisztul a kép Messiéknél, vagy pedig várjuk meg az első kieséses szakaszos meccset, és utána ítélkezzünk?
Azt hiszem, hogy azt fogod mondani, hogy kaptak egy relatíve könnyen befújt 11-es, mert lehet, hogy emellett sem érdemes azért olyan könnyen elmenni, hogy ezt a Griezmann
gólt szóba
hoztuk, mert én azt nagyon nehezen emésztettem meg, és nem tudom, hogy hány olyan futbolista van még a világon, akinek ezt befújták volna 11-esek, és kíváncsi vagyok a te véleményedre is egyébként ezzel kapcsolatban, mert nyilván lehet ezt sokféleképpen látni, de én azon gondolkoztam, hogy milyen, oké, most a kapus jött, és akkor az ő kezével ütközött Messi, de hogy ha felugrik két ember egy szögletnél, mondjuk, vagy egy beadásnál, és a védő ugye háttal áll felül, és mint a vállával ütközik a támadónak, akkor azt befújják vajon 11-esnek, és én nem gondolnám. Tehát, hogy ebből a szempontból se érzem.
Mind a két büntetőnél az a helyzet szerintem, hogy ugye azért hozták a videóbírót, hogyha feketén-fehéren egyértelműen elmondhat, hogy a játékvezető döntése hibás a pályán, akkor felülbírálják. Mind a lesnél azt éreztem, mind pedig itt azt éreztem, hogy nem volt egyértelműen hibás a játékvezető döntése, amit a pályán meghozott. Itt is ugye az volt elsőre, hogy nincs 11-es a játékvezetői döntés, tehát ezek után megváltoztatni ezt az ítéletet, egy kicsit furcsának tűnt.
Én a lesnél inkább éreztem volna, vagy inkább mondanám azt, hogy ott hibázott a játékvezető, de közben igen, tehát most akkor mi ugye a szó szerint a szabálynak a szövege, és akkor nyilván a szerint kell persze meghozni a döntéseket, meg mi az, amit a józan eszed, vagy a szívedre hallgatsz, az mit mondan az adott helyzetben, és nyilván ott annál a lesnél se háborodtam volna fel, hogyha megadják azt a gólt, de itt fel sem merült benne, hogy ennek 11-esnek kéne lennie.
Nagyon furcsa ilyen volt minden esetre az, hogy próbálták kihúzni a lengyelek, a 2-0-át próbálták tartani.
Hát meg miközben, mi a mínusz 2 sárga lapot?
Igen, azt is. És közben a másik pályán Mexikó 2-0-ra vezetett, egy gól kellett volna még a továbbjutáshoz, és hogyha tudjuk, ismerik a múltat, hogy Mexikó nagyon-nagyon régóta mindig ott van a továbbjutásnál, vagy a kieséses szakaszban, akkor várhattuk a drámát a végén. Nem lett dráma, maximum annyi,
hát
hogy Szaúd-Arábia szépített.
Igen.
1978 óta először nem lesznek ott a mexikóiak.
Ami valahol nagyon durva, de közben meg azért ezt a mexikói csapatot is, ha nézegetett, hát ne. Nem, mint hogy ez a lengyel keret sokkal izgalmasabb lenne, maximum tényleg egy Lewandowskival, mint a mexikói válogatott, de hogy úgy rajtuk se éreztem, tehát hogy rájuk sem mondanám azt, hogy egyértelműen azt, hogy hát igen, nekik ott lenne a helyük azért a következő körben. Igen, itt elég lett volna, ha csak a franciák mennek tovább, argentinok mennek tovább ebből a csoportból, bár ott is akkor az ő esetükben, hogyha megnézzük azt a Szaúd-Arábia elleni mérkőzést, tehát akkor nem tudom, akkor csak a szaudiaknak kellett volna tovább menniük.
Hát úgy nem lehet, hogy csak a nyolcad döntőben kezd el valaki játszani. Ennek a csoportnak tehát a végeredménye Argentina az első, Lengyelország a második, és hát Mexikó és Szaúd-Arábia kiesett ugye a harmadik és negyedik helyen. Nyolcad döntők. Argentina, Ausztrália, és ugye azt is tudjuk, hogy ennek a mérkőzésnek a győztese a Hollandia-USA találkozó győztesével játszik majd. Gondolom te is egy Argentina-Hollandiát vizionálsz.
Azt hiszem, hogy gondolom, te is majd egy Egyesült Államok-Ausztrália mérkőzésre számítasz. Hát az a vicc egyébként ebben a két párharcban, hogyha megnézed, hogy hogy játszottak ugye az argentinok Szaúd-Arábia ellen, szerintem nagyjából hasonló. Várjál, tehát igen, az, hogy hasonló játékot várhatsz az Ausztrália, az nem biztos, hogy teljesen igaz, mert azért ott, amit a szaúd-arábiai válogatott bemutatott, majdnem felező vonalon védekezés tekintetében azért az bizonyos szempontból elég impresszív volt, ezt az ausztrálokkal azért nem várnám, de azt, hogy beállnak a saját kapujuk el és elsősorban védekeznek, azt várhatjuk, és azért ezzel volt baja ennek az argentin válogatottnak, úgyhogy azért az is lehet egy izgalmas párharc, és a hollandok meg messze nem olyan meggyőző, hogy egyértelműen rá merjen mondani, hogy fát simán megcsinálják ezt az Amerika elleni párharcot. Úgyhogy szorosan azért persze én is azt várnám, hogy Hollandia-Argentina lesz majd ott a következő körben, az ugye szép hagyományokat, meg szép emlékeket ébreszt, már itt 78-at említetted az előbb. De nem lesz egyszerű dolog egyik csapatnak sem. Tehát simán benne megy az két hosszabbításos mérkőzés például.
És ha már klasszikusak a másik ágon, Franciaország, Lengyelország, Anglia-Szenegál győztesével találkozik.
Ott azért a franciák amilyen formában vannak, most nyilván ezt a mai mérkőzést azt elengedhetjük, azért szerintem joggal várjuk azt, hogy tovább menjenek a lengyelek ellen, mert összességében azért ez a lengyel válogatott ez. Mert ha legalább azt mondanám, hogy keményen és tök jól védekeznek, de még ez sem igaz velük kapcsolatban, úgyhogy nem tudom. Szerintem azért ott viszonylag könnyedén meg kéne, hogy legyen a franciák továbbjutása. Az, ami a Szenegál egy fokkal izgalmasabb, azért Szenegálban se látom azt a ordas nagy potenciált, hogy nagyon megnehezítsék az angolok dolgát. Az se lesz feltétlenül egy nagyon könnyű meccs, de megint csak ugye azt érzem, mint a franciákkal, hogy azért ez jóval egyértelműbb mind a két párharc, mint az előző kettő, amiket néztünk ott az argentinok meg a hollandok esetében. Szerintem most ezt gondolom. Úgyhogy ja, igen, ott azért benne van a pakliban valóban egy francia-angol mérkőzés majd a negyed döntőben.
Az is jól néz ki. Szembesíthetlek a tipjeid, Deládi?
Hogyne, hogyne. Melyikre gondolsz, várjál most a maiakkal, vagy még amit a sorsolásnál csináltam?
Nem, csak a maiakra gondoltam, mert pont most előttem van, hogy a dánoknak egyértelmű győzelmet tippeltél. Ezen kívül a többi azt hiszem, hogy nagyon közel volt, vagy majd, hogy nem be is. Hát, ja nem, hát tudom. A Tunézia győzelme az...
Igen, az semmi, persze. Én abban bíztam egyébként, hogy ez a francia válogatott ebben a formában is, hogy neki megy Tunéziának játszani akarnak, milyen jó lesz aztán egy túrót, tehát az se nézett ki a nagyobb. Bár ott egyébként a másik meccset próbáltam nézni, amennyire lehetett, meg amennyire ébren tudtam maradni rajta.
Na jó van, hát akkor innen jön a folytatás, holnap is várnak ránk izgalmak, az F csoporttal kezdünk, megint meg van cserélve a kettő természetesen, délután F csoport, este E csoport. Az F csoportban Horvátország, Belgium és Kanada, Marokkó. Belgium vagy Horvátország úgy tűnik, hogy kiesik ebből a csoportból, Kanada pedig már kiesett, Marokkó az egyik nagy meglepetés, pozitív meglepetés, a tornán megint megmutathatja, hogy mit tud. Este pedig, ez még egy nagyon fontos dolog, a férfi világbajnokságok történetében először vezet majd női játékvezető Stefanie Frappart a Costa Rica Németország mérkőzésen, a másik találkozót Japán-Spanyolország, itt is nyitott minden kérdés, úgyhogy érdemes ezeket a meccseket is nézni. Ádi, köszönöm szépen, hogy ma itt voltál velünk.
És akkor... Hát még én.
Jó éjszakát, vagy aki reggel hallgat minket, annak szép napot. Szia!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.